Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyvéről szóló előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal eljutottunk, és eljutunk a 15. fejezetig, Jelenések könyve 15. fejezetéig, amely tulajdonképpen egy bevezető látomás a hét csapáshoz. Ez az egész előadásnak és a mai előadásnak a címe, bevezető látomás a hét csapáshoz. Jelenések könyve áttekintésében eljutottunk a 4. vázlat proféciáig, ami tulajdonképpen a jó és a rossz közötti küzdelmet mutatja be. Kezdődött a 12. fejezetben a mennyei lázadás bemutatásával, utána beszélt arról a fejezet, hogy Jézus földre jötténél is már milyen ellenségeskedés volt Sátán részéről, Jézus elpusztítására törekedett. Utána bemutatta azt, hogy végig a 100 évszázadok folyamán az Istenhez hű embereknek, népnek, hogy kellett menekülnie, milyen viszontagságokon kellett keresztül menniük. De ez csak röviden érintette, felvillantotta azért, hogy lássuk az összefüggéseket, értsük a miérteket, és ezután viszont a legnagyobb hangsúllyal a jó és a rossz közötti küzdelemnek a záró szakaszáról beszél ez a 4. vázlat profécia. Tehát a legrészletesebben a küzdelemnek a lezárulásáról fog majd beszélni. Az előző fejezetben láttuk Jelenések könyve 14. fejezetének az áttekintésénél, hogy megvalósul, amit Jézus a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében így mond, hogy és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Láttuk ugye Jelenések könyve 14. fejezetében ugye a 3 egymás követő angyalnak a hatalmas erejű üzenetét, tehát hogy az Istenről szóló és az Isten tiszta evangéliuma el fog jutni majd mindenhova, és mindenki szabadon választhat, és mindenki saját maga dönthet, hogy az Istent választja, vagy pedig emberi elgondolásokat követ. Mindenki választás elé lesz állítva az előttünk álló időben, és ennek a választásnak az eredményeként fogja az Isten valakit vagy védelem alá helyezni, vagy pedig elengedni a kezét, hogyha végérvényesen visszautasítja az ő késztetését és hívását. És eljutunk egészen odáig most a mai alkalommal, hogy a hét csapásnak a bevezető látomásáról fogunk szólni. Tudnilik azért, mert az Isten, talán mindjárt olvassuk el Jelenések könyve 15. fejezetének az első versét. Olvassuk el Jelenések könyve 15. fejezetének az első versét. A következőképpen olvassuk. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. Tehát igen, amit az előbb elkezdtem mondatot, igen, így szeretném befejezni, hogy mindenki elé az Isten választási lehetőséget ad. De aki konokul visszautasítja az isteni kérlelést és hívást, azzal szemben az Isten nem tud más tenni, mint hogy érvényesíti a bűnnel szembeni haragját. És erről szeretném, hogyha most egy kicsit részletesebben szólnánk, erről az egy Biblia versről, hogy mit is jelent az, hogy az Istennek a haragja. Az, hogy az Istennek a haragja, ez egy olyan kifejezés, ami az ember számára, az a sokak számára idegenül csengő kifejezés, hiszen az Isten maga az irgalomnak, a szeretetnek és a kegyelemnek az Istene. Hát akkor az Istennek mégis van haragja? És nézzük meg, hogy mit is mond erről, és biztos, hogy emlékszünk, akik jártak már a sorozatnak a korábbi előadásaira is, hogy Jelenések könyve 6. fejezetének a 16-tól 17-ig terjedő versei, mert ugye az Isten a 7 csapásban fogja majd a bűnért megmutatott haragját a földre bocsátani, de nézzük meg, hogy erről a haragról Mit mondott itt ugye Jelenések könyve 6. fejezete, hogy mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi reánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. Mit olvastunk itt? A bárány haragja. A bárány és a harag, ugye az egy olyan ellentétesnek tűnő dolog. De eljött, tehát a bárány haragja, eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. Szeretném, hogyha egy másik igét is elolvasnánk, egy viszonylag ritkán olvasott kisprófétai könyv Náhum könyvéből. Az első fejezet 3. versét szeretném, hogyha elolvasnánk, és ennek is az első részére szeretném a figyelmet felhívni. Tehát Náhum próféta könyve, azt mondja, hosszú tűrő az Úr, és nagy hatalmú, és nem hagy büntetlenül. Nézzük meg ennek a kettő gondolatnak az egybekapcsolását. Mindenek előtt szeretném azt elmondani, hogy az Istennek az egyik kiváló jellemvonása, kimagasló jellemvonása, amit a Biblia számtalan helyen megjegyez, hogy az Isten hosszú tűrő. Amikor Mózes előtt elvonul az Úr dicsősége, és hallja az isteni jellemnek a bemutatását, az egyik jellemvonásként, legfőbb jellemvonások egyikeként megemlíti, hogy hosszú tűrő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Szeretném azt elmondani, hogy az Istennek a hosszú tűrése, és most egy szót fogok mondani, hogy szinte véghetetlen, de nem teljesen véghetetlen. Az Isten az ő hosszú tűrésénél fogva, és irgalmánál fogva, a bűnbe esett ember életében mindent megtesz annak érdekében, hogy az embert visszafordítsa a bűn útjáról. Nem az Isten akarata volt a bűn. Ugye Sátánban beszéltünk erről a bűn keletkezéséről. Bejött a földre, az ember is elfogadta ezt a szörnyű elgondolást, illetve követte Sátánt, és ezért a világunk is a bűn, a romlandóság, a múlandóság uralma alá került. És elveszítettük az örök életet, mert az Isten a bűnhöz nem adhat örök életet. Gondoljunk bele abba, hogy ha az Isten bűnökkel együtt bennünket bevinne a mennybe, mi következne ott a mennyben? Ugyanaz, amitől itt irtózunk már ebben a földi életben. Mert a bűn milyen méreteket ölt, milyen következményei vannak. Valóban csak sóhajtozunk és nyögünk, hogy jöjjön el a te országod, ahogy Jézus tanított bennünket imádkozni. De mit kell ahhoz, hogy Jézus el tudjon érni a mi életünkben? Hogy a mi bűneinkből meg tudjon szabadítani és tisztítani bennünket. És hadd mondjam, hogy az Isten a legnagyobb áldozatot hozta meg azért, hogy bennünket meg tudjon tisztítani a bűneinkből. Mi volt az a legnagyobb áldozat? A legnagyobb áldozat? A Golgota. Jézus Krisztus kereszt áldozata. Azért küldte előt erre a világra, hogy bennünket a bűneinkből megváltson, megbocsáthassa a mi bűneinket, és jellemünket meg tudja úgy változtatni, hogy alkalmassá tudjon bennünket tenni az örök életre. És megtette ezt az Isten, a lehetőséget biztosította, és azóta is minden egyes ember életében végzi fáradhatatlanul ezt a munkát, a hívásnak, a kérlelésnek a munkáját. Jelenések könyve 3. fejezetének a csodálatos 20. verse, amiről már szintén volt a sorozat elején szó, azt mondja, Jézus így nyilatkozik, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, minden ember szíve ajtaja előtt. És ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. De mi kell ehhez, hogy valaki meghallja a szavát, de mit csinál? Ott áll és zörget. Áll és zörget. Szeretnék itt megállni, és szeretnék egyetlen egy kérdést feltenni. Voltunk-e már úgy ebben az életben, hogy álltunk egy ajtó előtt, és az az ajtó nem nyílt meg, pedig zörgettünk és csengettünk? Milyen helyzet ez? Szörnyű. Megalázó helyzet, nem? És mit csinál Jézus? Minden ember ajtaja, szíve ajtaja előtt ott áll, és bebocsátást kér. És mennyi visszautasítást kap Jézus? Mennyi visszautasítást? Olyan elgondolkodtató a Zsoltár ige, így mutatja be az Istent, hogy ő magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Azt a mérhetetlen megaláztatást, amit neki el kell most hordania tőlünk, emberektől, akikért pedig ő meghalt, mi azt felmérni nem tudjuk. És azok, mert én hiszem, hogy mi mindannyian valamilyen szinten megnyitottuk már a szívünket az ő zörgetése előtt, mi tőlünk is hányszor kapja meg Jézus azt, hogy mégiscsak bezárjuk, beengedjük őt, utána újra kiküldjük, mert most ma utána új, és mi csinál, fáradhatatlanul újból és újból kérlel bennünket. De ugyanakkor a Biblia arról beszél, és azt mondja egy nagyon-nagyon megrázó bibliai igében, azt mondja azokról, akik nem engedtek végén ennek az élethosszig tartó kérlelésnek, azt mondja, hogy a fáradozásokat kifárasztotta, és meg nem tisztult tűzbe hátrosdájával. Hadd mondjam, az isteni fáradozást kifárasztani, azért ahhoz rengeteg visszautasítás kell. De ugyanakkor, amikor valaki végleg visszautasítja az isteni kegyelmet, mi történik azzal az emberrel? Teljes mértékig a gonosznak, a sátánnak adja át magát az életét. És annak az embernek milyen az élete? Olyan az élete, amit millió számra látunk manapság, amikor a gonoszság kiteljesedik. Kinek válik az áldására? Kinek? Már az illetőnek sem válik magának áldására, pláne nem a környezetének. És amikor mindenki eldöntötte majd most a vég idején a maga sorsát, tehát a kérlelések, a rengeteg hívás, kérlelés dacára is valakik visszautasították, és már pedig tömegek lesznek, akik visszautasítják a kegyelmet, az Isten nem tud mást tenni, mint a bűnért való haragját a 7 csapás formájában kitölti azokra, akik végleg megkeményedtek a bűnben, a rosszban és a gonoszságban. Szeretnék itt egyetlen egy dolgot megjegyezni, és szeretném majd, hogyha fel is olvasnánk Jeremiás könyve 23. fejezetének a 19. és 20. versét, és a következőt olvassuk ebben az ige szakaszban. Íme az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Tehát mit mond az ige? Azt mondja, hogy azoknak a fejére, akik a hitetlenségben, az isteni kérlelések ellenére is megmaradnak, azoknak a fejére forgószél zúdul, mert az Úr haragja nem szűnik meg, amíg az erkölcsi ítélet meg nem valósul a bűnben megkeményedett világon. Látni fogjuk majd, már láttuk a múltkori szakaszokban is Jelenések könyvénél, hogy a bűn milyen méreteket fog ölteni. A 16. fejezetben, mert a következő előadás magáról a 7 csapásról fog szólni, ott is fogjuk látni, hogy a bűnben megkeményedett emberek milyen mértékig mennek el a gonoszságba. És ekkor, amikor a bűn a tetőfokára hág, és minden ember már önmaga döntött, hogy melyik utat választja, akkor az Istennek az elegyítetlen haragja, emlékszünk a 14. fejezetből a kifejezésre, elegyítetlen haragja, ugye a 7 csapás formájában ki fog töltetni a földre. Mit jelent, hogy elegyítetlen harag? Mivel nem lesz elegyítve? Kegyelemmel és irgalommal nem lesz elegyítve. Olyan elgondolkodtató azért az a gondolat, hogy az Isten nem gyönyörködik az ítélet végrehajtásában. Szeretném, hogyha nagyon a szívünkön lenne az az Ezékiel prófétánál, a 18. fejezetben találunk egy kijelentést, amelyben az Úr azt mondja, hogy nem gyönyörködöm a meghaló halálában, hanem hogy térjen meg az ő gonosz útjáról és éljen. De mit is mond ugyanebben a szakaszban, meg több szakaszban is mit mond? Elődbe adtam az életet és a halált. Neked kell választani. Elmondtam mind a kettőnek a következményét. Ha az én törvényemmel szembefordulsz, és lábbal tiprod, már pedig hadd kérdezzem meg, a világ mit csinál, komolyan veszi az Isten erkölcsi törvényét? Lábbal tiporja. Az Isten tűr, sokáig tűr. De amikor a kegyelmet valaki végleg visszautasítja, akkor az Isten elegyítetlen haragja a hétcsapás formájában ki fog majd a földre töltetni. És ezek után nézzük meg Jelenések könyve 15. fejezetét, ugye az első verset már elolvastuk, nézzük meg még egyszer az első verset, Jelenések könyve 15. fejezet első versét. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. És ezek után most az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvassuk el, mert a 2-től a 4-ig terjedő versekre majd a végén fogunk visszatérni, mert így tartozik egybe most az a gondolatmenet, amiről szólni szeretnénk. És ezeknek utána láttam, és imé megnyittatik a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijött a templomból a 7 angyal, akinél a 7 csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél aranyövekkel körülövezve. És egy, a 4 lelkes állat, azaz 4 lelkes lény közül adott a 7 angyalnak 7 aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes volt, és megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. Tehát gondolati egységenként fogjuk most ezt a fejezetet így áttekinteni. Az előbb beszéltünk az Isten haragjáról, amely elegyítetlenül töltetik majd ki a bűnében megkeményedett világra és emberekre. De nézzük meg, hogy ezek az angyalok, akiknél a 7 csapás volt, hogy voltak felöltözve? Mit olvastunk itt a 6. versnél? Tiszta és fehér gyolcsba voltak. Akkor ugye a mellüknél arany övekkel körülövezve. Miben voltak ezek a csapások? Arany poharakban. Hadd kérdezzem meg, hogy nem ellentétesnek tűnik ilyen értelemben? Mert ugye az emberi harag, amikor mi haragot meg ilyen gondolatokról gondolkodunk, akkor ugye az valami bosszú, az valami sötét, kegyetlen, áradó bosszú. Nem, itt tökéletesen tiszta és igazságos, a bűnért járó tökéletes és igazságos büntetésről van szó. Miért? Azért, mert gondoljunk bele abba, hogy az egész világegyetemben az Istennek a tökéletes erkölcsi törvénye az uralkodó. Ettől működik egyáltalán a világegyetem. A fellázadt sátán és angyalok, és a fellázadt ember szembefordult ezzel az erkölcsi törvénnyel. De a bűnhöz az Isten nem adhat örök életet, ezt végérvényesen le kell zárni, de ezt tökéletesen, igazságosan fogja az Isten megtenni. És éppen ezért ezeknek az angyaloknak az öltözéke is ezt fejezi ki, hogy ez tiszta, tökéletes és igazságos, a bűnért járó tökéletes és igazságos ítélet lesz. De menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy érdekesen olvasuk itt, mert megjelenik megint a mennyei templom ebben a leírásban. Ugye először azt látjuk, hogy az Isten, tehát ugye Jézus eljövetele előtt, mert ugye az előző fejezetben eljutottunk idáig, Jézus eljöveteléig, most itt azt látjuk, hogy még Jézus eljövetele előtt, ugye mi fog bekövetkezni, mi fogja közvetlenül Jézus eljövetelét megelőzni, láttuk, hogy a bárány haragjának a megvalósulása, ugye a 7 csapás. De nézzük meg, hogy itt most láttuk ezek után azt, hogy a mennyei templomról van szó, tehát hogy is kapcsolódik ide egyáltalán a mennyei templom, meg hogy megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba nem mehetett be. Már az elején is ezt láttuk, ugye, hogy megnyitatott a mennyben a bizonyságtétel sátorának a temploma, és kijött a templomból a hét angyal. Tehát mi is az, hogy a mennyei templom? A Jelenések könyvében már az eddigi előadásokban többször is volt szó, mert a Biblia utal Jelenések könyvében a mennyei templomról. De a zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 24. versében a következőt látjuk, a zsidókhoz írott levél 9. fejezet, 24. verse azt mondja, hogy mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát a Biblia mit mond? A földön, a templom, ugye az első sátrat, a szent sátrat Mózes építette. De milyen minta alapján? Amit az Úr megmutatott neki, a mennyei minta alapján. Az Ószövetségben, a mennyben nem volt a templomban szolgálat. Csak a földön. Miért csak a földön volt szolgálat? Azért, mert még Jézus nem áldoztatott meg, és a leölt állatoknak a vére, mint egy előre vetítette, ez csak egy árnyék szolgálat volt az Ószövetségben, előre vetettette Jézus áldozatát, és így jelkép volt minden, ami Jézusban majd valóság lett. A Biblia azt mondja, hogy vér nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát Jézus, amíg meg nem áldoztatott, nem kezdhette el a mennyben a közbenjárást a bűnös emberért. Ezért volt az ószövetségi árnyékszolgálat, papi szolgálat. De miután Jézus megáldoztatott, mi történt a Jézus kereszt halálakor, amikor kimondta, hogy elvégeztetett, mi történt a templom kárpitjával? Ketté hasadt, amivel az Isten azt jelezte, hogy az ószövetségi sátorszolgálat vagy templomszolgálat érvényét veszítette, mert a valóság lép életbe. És mi történt? Jézus belépett feltámadása után, mennybe menetele után a mennyei templomba, és ott végzi a közbenjárást. Erről beszél a zsidókhoz írott levél, hogy nem kézzel csinált szentélybe az igazinak csak másolatába, tehát nem egy földi templomba ment be, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Mit csinál Jézus a mennyei templomban? Mit csinál? Közben jár értünk. Jézusnak a szolgálata kettős a mennyei templomban. Mennybe menetele óta végzi a bűnök bocsánatának, tehát bűnbocsánat adás, tehát a bűnök megbocsátásának a folyamatát. Tehát a bűnbánó bűnös mit csinál? Kéri a bocsánatot, és Jézus hogy szerzi a bocsánatot, hogy az atya előtt mire hivatkozik? Az ő kiontott vérére. Hogy ezért a bűnért is én meghaltam, átvállaltam attól a bűnbánó embertől, ugye, aki most elém hozza a bűnét. És így jogosan, hadd mondjam, nem elvtelenül, hanem az isteni jogrend szerint tökéletes bűnbocsánatot adhat azoknak, akik rajta keresztül az Istenhez folyamodnak bűnbocsánatért. De ezek után, erről is volt már szó, meg még majd lesz is szó, a mennyben elkezdődött már az ítéletnek az időszaka is, amelyben pedig az dől el, hogy kik üdvözülhetnek. Mert a közben járó papi szolgálatban a naponkénti bűnrendezés történik. De amikor az Isten eldönti azt az ítéletben, a mennyei ítéletben, hogy ki üdvözülhet, akkor mit néz meg egy ember életében? Hogy megváltozott-e az az ember? Hogy az elnyert bűnbocsánatot valóban az életében arra használta, hogy kérte az isteni kegyelmet a megváltozáshoz is, vagy pedig ez egy vég nélküli körforgás volt, hogy kérem a bűnbocsánatot, de a vétekben, a bűnben maradok. Tehát azt nézi meg Jézus, mert a Biblia azt mondja, hogy az ítélő az maga Jézus Krisztus, aki az ember felett az ítéletet kimondja. Az ítéletről majd még lesz részletesebben szó. Tehát az Jézus mondja ki az ember felett az végső ítéletet, és azt nézik meg minden egyes ember életében, hogy alkalmassá vált-e az isteni hosszú tűrő kegyelem munkálkodása révén, alkalmassá vált-e a mennyre, az örök életre, vagy nem. És ezen közben pedig a Biblia azt mondja, Jézus úgy mutatja be Malakiás próféta, mint egy ötvöst, aki ül és tisztogatja az ő népét. Ugye, ahogy az aranyat tisztítják tűzben, ő ötvösként tisztogat bennünket. Vagy azt mondja, olyan, mint a rohamos ruhamosónak a lúgja, ki akar tisztítani bennünket a mi bűneinkből. Tehát ő a bűneinket megbocsátja, közben jár mi életünk az atyánál, végzi a mi életünk megtisztításának a fáradhatatlan munkáját, de a végén el kell döntenie azt az ítéletben, hogy ki üdvözülhet, ki nem, ki engedte az életében ezt megvalósulni, és ki nem engedte ezt megvalósulni. De nézzük meg tovább, mert egy nagyon elgondolkodható részt találtunk itt, és olvashattunk itt. Még egyszer, bocsánat, Jelenések 15, az 5-től 8-ig terjedő verseket. Nézzük meg, hogy azt olvassuk, hogy ugye a bizonyságtétel sátorának a mennyben ugye, tehát megnyitatott, és kijött a templomból ugye ez a 7 angyal, akinél volt a 7 csapás. Ugye erről már beszéltünk az Isten haragjáról, bárány haragjáról. És most nézzük meg a 8. verset ezek után, hogy és megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. Mit jelent ez? Mit mondtunk? A bűnök eltörlésének és a közbenjárásnak a helyszíne a mennyei templom. Ott folyik ez a szolgálat most. De egyszer csak ez a templom meg fog telni füsttel, és senki be nem mehet a templomba. Mikor? Amikor a 7 angyal a 7 csapással ugye kijön a mennyei templomból. Tehát egyszer csak ez a folyamat, hogy a bűnöket rendezni lehet, és az életünkben meg lehet változni, egyszer csak véget fog érni. Mert nem tart örökké ennek a lehetősége, ennek az ideje. Olyan elgondolkodtató azért a Bibliában ez a kijelentés, mert Jézusról a zsidókhoz írott levél 4. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. Egy felszólítás, egy nagyon hangsúlyos felszólítás mindannyiunknak, hogy járuljunk azért bizodalommal hova? A kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát mit mond az ige? Járuljunk addig a kegyelem királyi székéhez, amíg Jézus a kegyelem királyi székén ül, amíg a bűnrendezésre, életmegváltozásra lehetőség van, addig járuljunk oda. Miért? Mert lesz idő, amikor ez már nem lesz lehetséges. Nézzük meg Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. versét. Amikor Jézus visszajön, ugye amiről az előző fejezet tudósított bennünket, azt mondja, amikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor hova fog beülni? Az ő dicsőségének királyi székébe. És ketté választja ugye az embereket jobb és bal keze felőlállókra. Ott már nem lehet bűnöket rendezni. Tehát a bűnrendezésnek addig van az ideje, amíg Jézus a kegyelem királyi székén, a mennyei templomban végzi az értünk való szolgálatot, a közbenjárást. De egyszer csak, amiről az előbb beszéltünk, hogy amikor már itt a földön élő emberek közül az a generáció, minden egyes tagja eldöntötte, mert hallotta a tiszta evangéliumot, dönthetett, választhatott, hogy melyiket választja, vagy pedig ugye az emberi elgondolás, tévtanítás, hamis dolgokat választotta, hamis evangéliumot, mindenki választhatott, akkor lejár a kegyelmi idő. A Biblia ezt így hívja, hogy a kegyelem időnek a lezárása, amit Jelenések könyve 22. fejezetének a 11 és 22. verse a következőképpen mond. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Tehát eljön az a pillanat, amikor az ember már az életén, a sorsán változtatni nem tud. A Bibliának éppen ezért ez a hangsúlyos felhívása, amit az előbb olvastunk, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Most, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk, most járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Mert azt mondja egy másik helyen a Szentírás a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mert eljön majd az az idő, amikor már erre már nem lesz lehetőség, de álljunk meg itt egy pillanatra. A kegyelem idő lezárása az nem egy olyan pillanat lesz, hogy egyszer csak az Isten azt mondja, hogy eddig és nem tovább, mert elfogyott az ő türelme. Nem így lesz, hanem akkor, amikor már nincs értelme tovább tartani a kegyelem időt, mert mindenki döntött, és ha az Isten még nem tudom hány évet adna, akkor is a bűnében megkeményedett ember már nem változna meg, akkor fogja ezt kimondani, hogy eddig és nem tovább. Tehát aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, de aki szent, azt szenteltessék meg ezután is. És ekkor, amikor lezárul a kegyelem idő, akkor kitöltetik a hét csapás, amely valóban kegyelemmel elegyítetlen, és az Isten haragja a felgyülemlett bűnért, az isteni jogos harag emiatt. És erről mondja a Biblia Dániel könyve 12. fejezet első verse, Máté evangéliumában is ezt olvassuk, de Dániel könyve 12. fejezetének az első verse ezt mondja, hogy és abban az időben felkér Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. A Biblia vers végére még vissza fogunk majd térni, de mindenképpen szeretném ezt mondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez az időszak olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt még, mióta nép kezdett lenni, egyáltalán ember volt ezen a földön. Miért? Mert idáig bármilyen nyomorúság is volt, de az Isten az ő szent lelké féken tartó jelenlétét valamilyen módon éreztette a földön. Tehát kegyelemmel volt elegyítve. De amikor az isteni lélek visszavonul, és a kegyelemmel már nem lesz elegyítve ez, ember nem tudja elképzelni, milyen állapot lesz. Ezért mondja a Biblia ezt. De ugyanakkor szeretném a vígasztalást is mondani, mert ahol a Biblia kijelenti, hogy mi fog bekövetkezni, és nyomorúságról beszél, ugyanazokban a versekben, vagy mellette, előtte, vagy utána, itt van a Bibliában a vígasztalás, hogy megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Erre majd ki fogunk térni még mindjárt. De egy gondolat erejéig, azaz néhány gondolat erejéig ezek után térjünk vissza a másodiktól a negyedikig terjedő versekre. Mert idáig azt láttuk, ugye, hogy Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzi a hét csapás, ami az Isten haragjának a kitöltése lesz. De nézzük meg a másodiktól a negyedikig terjedő verseket. Csodálatos szakasz ez. És láttam úgy, mint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok, vagy mind a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Nézzük meg ezt az ige szakaszt. Beszél a hét csapás kitöltéséről, amiről a 16. fejezet majd részletesen fog szólni, hogy melyik csapás milyen lesz. De nézzük meg, azt mondja, hogy itt lát egy csoportot, akiket már az előző fejezet elején is bemutatott, a 14. fejezet elején a 144 ezerrel jelképezett, vagy ezzel a számmal jelképezett csoportot. És azt mondja, ugye, akik itt a végidőben diadalmasok voltak, ugye, tehát, és győztek, ugye, a hatalmas nagy küzdelemben, ami itt a végidején fog kibontakozni. És nézzük meg, azt mondja, hogy láttak ezek az üvegtenger mellett, ott álltak, és akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És mit csináltak? Énekeltek. Ugye erről már beszéltünk, hogy az ének micsoda? Az ének az Istennel szerzett tapasztalatoknak a megfogalmazása. És ezek az emberek, akik győzők, mert a végidején is az általános romlás és bűn közepette, amikor a bűn tényleg a tetőfokára hág, akkor is lesznek emberek, és nem kevesen, sokan, akik győznek, akik győzők, akik nem hajolnak meg a gonoszság előtt, hanem az Isten kegyelme által a legnehezebb körülményekben is kitartanak és győzők. És mit csinálnak? Énekelnek. Olyan tapasztalatokat szereznek, amit senki nem tud rajtuk megtanulni, csak ők. Mert olyan nyomorúságban lesznek, amilyen még nem volt, de olyan isteni szabadítást és tapasztalatot szereznek, ami még szintén soha nem volt az ezt megelőző korokban. És nagyon érdekes, és erről szeretnék most röviden szólni, de muszáj erről szólni, hogy mit jelent az, hogy énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét. Utána a végén ugye összegzi ezt, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, ugye, és igazak, igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Tehát erről is majd fogunk szólni, de miért pont Mózesre és Jézusra való hivatkozás van itt, hogy a Mózes és a bárány énekét éneklik? Először talán térjünk ki Mózesre. Olyan érdekes, hogy Mózes a Bibliában az egyik legnagyobb hithős. A Bibliában az egyik legnagyobb hithős. És olyan érdekes, hogy figyeljük meg, hogy Mózest hogy nevezi a Biblia a legtöbb helyen, még itt az utolsó könyvben is. Mózes az Isten szolgája. Az Isten szolgája volt Mózes. Szeretném összességében elmondani, amit az előbb már megemlítettem, hogy a legnagyobb szabadulásnak a tapasztalata és éneke lesz Mózes részéről is, és Jézus részéről is, tehát, hogy Mózes és a bárány énekéről van szó. Majd látni fogjuk, hogy Mózes esetében hogy, és Jézus esetében hogy, milyen értelemben, és milyen összefüggésben. De nézzük meg, hogy elsősorban Mózesnek ez az éneke, ez mire vonatkozik? Milyen hatalmas nagy szabadulás volt Mózes életében? Mi volt Mózes és Izrael népe életében a legnagyobb szabadulás? Amikor a veres tenger ketté nyílt előttük. Amikor az Úr megígérte, mit ígért meg a népnek, hogy hova fogja őket elvezetni? Kánaánba, az ígéret földjére. Ehhez kihozta őket Egyiptomból, és elindulnak ugye a Kánaán felé, ugye az ígéret földje felé. És mi történik? Az egyiptomi sereg, ugye előtte volt a 10 csapás, ugye, hogy engedj el ugye a fáraó a népet, most erre nincs időnk kitérni, de ugye elengedi a végén, de mégis meggondolja magát a fáraó, és egy hatalmas sereggel üldözőbe veszi Izrael népét. És ott áll Izrael népe a veres tengernél, előttük a tenger, mögöttük az üldöző sereg, emberi szempontból nézve kiszolgáltatottak, egy olyan nyomorúság, amilyet nem lehet elképzelni. Halál, élethalál, tehát ilyen helyzetbe kerültek. És mit csinált az Úr? Egy szavával ketté választotta a tengert, száraz lábbal ment át Izrael népe a tengeren. Az Úr rést, szakadékot, vagy távolságot hagyott, ugye az egyiptomiak és ő kötöttük áthatolhatatlan felhőt, de bementek utánuk, ugye a ketté nyílt tengerbe, és amikor ők átkeltek száraz lábbal a tengeren, akkor az isteni szóra ismét a tenger együvé vált, és a teljes egyiptomi hadsereg odaveszett. Ezt Mózes megénekli, ezt a legnagyobb szabadítást. Hadd mondjam, ez volt a legnagyobb csoda Izrael életében, az Isten népe életében, és a veres tenger kettényításáról számtalan bibliai irat megemlékezik, visszaemlékezve az Istennek erre a csodájára. És nézzük meg Mózes első, második könyve 15. fejezetéből, először az első két verset, Mózes második könyve 15. fejezetének az első két versét a következőképpen. Akkor énekelte Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szóltak mondván, Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő. Lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadítommá lő nékem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Nem olvassuk tovább, még több ige helyet kiírtam, de a 15. fejezetet, hogyha elolvassuk, látjuk, hogy dicsőíti Istent a szabadulásért, hogy a vizek kőfalgyanánt álltak meg, és száraz lábbal mehetett át az ő népe. És ezek után viszont szeretném, hogyha elolvasnánk Ézsaiás próféta könyve 51. fejezetének a 10-től 12-ig terjedő verseit és a 15. verseit. Nézzük meg, ez egy profécia a végidejére, erre az időre, amikor Isten népe nem a földi Kánaánba készül bevonulni, hanem az Úr a mennybe, az igazi Kánaánba akarja az ő népét bevinni. Nézzük meg, Ézsaiás könyve 51. fejezet 10-től 12-ig terjedő verseit. Azt mondja, hogy nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Mire utal? Ugye hát egyértelmű, hogy arra. És mit mond utána? Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak. Eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? És a 15. verset is nézzük meg ebből a fejezetből. Azt mondja a 15. vers, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkedtettem a tengert, és zúgnak habjai, seregeknek ura az én nevem. Tehát hogy kapcsolódik össze a Mózes éneke, a végidőben élő Isten népének hűségeseinek a tapasztalatával? Azt mondja, ekképpen, ahogy ők is egy halálos veszedelemben voltak, és hát a hét csapás borzalmai, majd mondom, erre a következő alkalommal részletesen lesz szó, azt mondja, de ugyanilyen nyomorúságból, de ahogy ők megszabadultak, és az Úr megvédte az övéit, ugyanígy fognak majd a végidején megszabadulni azok, akik az Istenhez hűségesek voltak, akik győzőkké váltak, a bűn felett győzőkké. Álljunk meg itt egy pillanatra, mert Mózesről is el kell mondani, hogy a szabadulás énekének és a Mózes énekének van egy átvitt értelemben vett jelentése is. Tudnilik, a végidőben élő Isten népének is ugyanazokat a tapasztalatokat kell megszerezni, amit Mózes megszerzett. Csak röviden szeretnék utalni rá. Mit mond a Biblia Mózesről? Milyen ember volt? Mit csinált haragjában? Embert ölt. Utána az Úr elhívta őt 40 évre a pusztába, és utána mit olvasunk Mózesről? A Föld a világ legszelidebb embere lett, aki valaha egyáltalán élt a Földön. Tehát mind ment keresztül? Egy jellem átalakuláson, egy jellem átalakuláson. Igen, az ígéret, a szabadulás ígérete a győzőknek szól. És hogy Mózes milyen szelíd emberré vált, csak egy gondolatot szeretnék megjegyezni. Ha elolvassuk a pusztai vándorlásnak a történetét, Mózessel mit csinál a nép? Lázad ellene, bántja, támad, volt, amikor meg akarja követni, ez minden, amit el tudunk képzelni. És Mózes mit csinál? Amikor az Úr azt mondja, hogy ezt a népet elpusztítja, azt mondja, inkább engem törőjék ki a tekintetről, de ezt a népet ne. Tehát a legszelídebb ember lett, aki nem torolta meg az ellene elkövetett bántásokat, sértéseket, hanem igazából krisztusi jellemvonás alakult ki az, és formálódott az ő életében. És hadd mondjam, ahogy Mózes életében az Úr ezt ki tudta munkálni, mindannyiunk életében ki tudja munkálni, akik engedjük és átadjuk magunkat neki. És a szabadulás ígérete ezeknek az embereknek szól. Mert a szabadulás kulcsa a győzelem. És itt szeretném megjegyezni az Ézsaiás könyve 54. fejezet, 14. versét, és ezt a verset jegyezzük meg, és én kívánom, hogy tanuljuk meg, figyeljük meg. Igazság által leszel erős, hatalmas ige ez, igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Mit mond, mi a lényeg? Igazság által. Hogy az Isten igazsága, a Krisztusban bemutatott igazság legyen látható az életedben, és ezáltal erős leszel, és ne gondolj a nyomorral, a csapással, a félelemmel. Miért? Azért, mert nem fog hozzád közelegni. És ezek után nézzük meg, mindenképpen szeretném még megemlíteni a báránynak az énekét. Mert azt olvassuk, hogy ők a Mózes és a bárány énekét éneklik, tehát ilyen tapasztalatokon mennek keresztül. Láttuk, hogy Mózes életében mi volt ez a tapasztalat, amihez hasonló lesz a végidei nagy szabadítási tapasztalat. De a bárány éneke mit jelent itt vajon ebben a vonatkozásban? Jézus milyen tapasztalaton ment keresztül? Ugye élte a bűntelen, tökéletes életét, a bűn felett aratott győzelem volt ugye az élete itt a földön. És utána mi történt? Utána a Gecsemáné kertben magára vette a mi bűneinket, és az atya kénytelen volt tőle elfordulni, mert a mi bűneink hordozójaként állt ott, és a bűnökért járó büntetés Jézusra hárult, mindnyájunk büntetését ő kellett, hogy elszenvedje. És Jézus így közben járó nélkül is, amikor felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus körül volt véve a sötétséggel, a sátán légiói vették körül. Ő nem látott túl akkor a síron, hanem csak azt látta, hogy a bűn iszonyatos, a bűn elválasztja őt az atyától. De Jézus mégis az utolsó pillanatban a kereszten mit tett? Győztesen felkiáltott, és mit kiáltott? Elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. És ezeket mondván Jézus lehajtotta a fejét, és meghalt. De Jézus győzött. És mi lett ennek az eredménye? Hogy az atya feltámasztotta őt harmadnapon, és adott neki oly nevet, amelyre minden térd meghajol, menjen és földön. Igen, a Mózes és a bárány énekét, és Jézus mit mond? Aki győz, amiképpen én is győztem, megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Természetesen önmagában a Mózes énekéről, önmagában a bárány énekéről lehetne egész órát tartani, csak tényleg röviden néhány gondolatot, és mondom, ennél még azért sokkal mélyebb ez, de a fő gondolatot próbáltuk kiragadni ebben, próbáltam megragadni. De szeretnék én visszatérni néhány gondolat erejéig arra, amit okvetlenül befejezésképpen szeretnék megemlíteni, mert ugye itt a végén, amit láttunk, ugye, hogy az éneknek ez a lényege, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Erre még vissza fogunk térni Jelenések könyve későbbi fejezeteiben az Isten ítéleteinek az igazságos voltára. Erre majd még ki fogunk térni. Tehát éppen ezért most csak lássuk, hogy igen, ez tökéletes, igazságos ítélet lesz, amit mindenki majd el fog ismerni. De én befejezésül erről szeretnék beszélni csak röviden néhány gondolat erejéig, hogy amikor a 7 csapás kitöltetik, akkor még itt él ez a nép is, akikről így ír a Szentírás, hogy éneklik a Mózes és a bárány énekét, tehát az Istennek a hűséges népe is itt él, akik őt választották és engedték magukat megtisztítani, itt élnek a 7 csapás nyomorúságai közepette. Vajon az Isten mit fog tenni? Egy azon világban él, ugye, mind a 2 csoport. Vajon vannak-e kijelentések, vigasztaló kijelentések és bátorító kijelentések arra vonatkozóan, hogy az Úr hogy fog bánni ebben a helyzetben a 2 csoporttal, hogy úgy mondjam. Milyen ígéretek vannak? Először Malakiás könyve 3. fejezetének a 17-18. Versét olvassuk el. Malakiás könyve 3. fejezet 17-18. És azon a napon azt mondja a seregeknek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Mit mond, ama napon az Úr nyilvánvalóvá teszi, hogy akik őt választották, akik hűségesek hozzá, azokkal másképp fog bánni, azokat meg fogja majd oltalmazni a hét csapás nyomorúsága közepette is. Amikor már nem lesz közbenjáró, amikor tényleg kitöltetik a hét csapás, akkor is az Úr az ő kegyelmével fogja majd őrizni azokat, akik elpecsételtettek, ugye láttuk már ezt a kifejezést Jelenések könyve 7. fejezetében, ugye akiknek a homlokukon van az élő Istennek a pecsétje, homlokukra van írva az Atyának a neve, tehát jellemükben őt tükrözik. A másik vigasztaló, bátorító gondolat, amit szeretnék megjegyezni, hogy nagyon-nagyon elgondolkodtató, mert a hét csapásnak volt az Ószövetségben, ahogy az előbb már tettem rá utalást, egy előzetes, hát nem jelképe, mert egy valóságos történet volt, ugye az egyiptomi 10 csapás, ahogy az Isten kihozta az ő népét Egyiptomból. Nagyon érdekes, ott lakott Izrael népe is, ugye Egyiptomban, és ott volt Egyiptomban a 10 csapás. Na most, hogy érintette ez az ott lakó izraelitákat? Olvassunk el 3 Biblia verset, Mózes második könyve, 9. fejezet, Mózes második könyve, 9. fejezet. Először olvassuk el a 6. verset, tehát Mózes második könyve, 9. fejezet, 6. vers. Meg is cselekedte az Úr ezt a dolgot másodnapon, és elhullott Egyiptomnak minden barma, de az Izrael fiainak barma közül egy sem hullott el. Nézzük meg a 11. verset. És az írástudók nem alhattak Mózes előtt a fekély miatt, mert fekély volt az írástudókon, és mind az Egyiptom belieken. De ugye az izraelitákon nem. 26. vers. Csak a Gósen földjén, ahol Izrael fiai voltak, nem volt jégeső. Tehát azért választottam ki csak néhány Biblia verset, hogy amikor az Isten a bűnért járó ítéletet kitölti erre a földre, akkor meg fogja védeni az övéit. Ahogy Noé idejében épült a bárka, és akik választották az igazságot, az Istent, azok megmenekültek. Ahogy Lót idejében Szodoma és Gomora elpusztult, de az Úr kézen fogta Lótot és családját, és kivezette, ugyanígy a végidején is azok, akik az Urat választják és hűségesek hozzá, az általános csapások közepette is védelmet fognak találni az Istennél. És én nem is akarok most többet felolvasni, de egyre hivatkozni szeretnék, és zárásképpen pedig 2 igeszakaszt azért, csak a gyönyörűség kedvéért, hogy az Úr mit ígér, ezt fogjuk felolvasni. Először, amit kívülről szeretnék elmondani, hogy emlékszünk-e arra, hogy Jézus hogy zárja le a hegyi beszédet. Elmond ugye a hegyi beszédben, ugye nagyon hatalmas, összefoglalja ugye az ő országának a lényegét, összefoglalja, de a végén lezárja azzal, hogy 2 embert mutat be, egy bölcs és egy balga embert. Az egyik a kősziklára építette a házát, a másik pedig a homokra. És aki a kősziklára építette, és ugye Jézus meg is magyarázza, hogy aki hallja tőlem a beszédet, és megcselekszi azokat, az a kősziklára építette a házát, és amikor fújt a szél, esett az eső, az árvíz eljött, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. És ugyanakkor a másik pedig, amelyik a fövényre, a homokra építetett, az pedig nem bírta ki a vihart. Tehát aki a kősziklára, Jézus Krisztusra épít, a legnagyobb orkán, a legnagyobb megpróbáltatás és csapás sem fogja tudni elpusztítani, mert isteni oltalom és védelem alatt lesz. Ahogy az elpecsételtettek, ugye, az Izrael fiai Gósen földjén nem közelget hozzájuk a csapás, ugyanúgy Isten népe is a végidején az elpecsételtek védelem alatt lesznek. És olvassuk el ezt a gyönyörű Zsoltárt, a 121. Zsoltár első 7 versét olvassuk el, a 121. Zsoltár. A Bibliának az egyik legszebb Zsoltára, tulajdonképpen ezt mindegyikről el lehet mondani, de ebben a gondolati körben a 121. Zsoltárt nézzük meg. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Ez egy elírás itt, mert nem onnan, hanem honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Imé nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Az isteni ígéret ugyanolyan bizonyos, mint az ítéletre vonatkozó kijelentések. És a 91. Zsoltárból csak néhány verset fogok felolvasni, de így kezdődik a 91. Zsoltár. Azt mondja az első 5 verse, első 7 verse, az egész gyönyörű. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől 10 000, hozzád nem is közelít. A 9. és 10. vers. Mert ezt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. A 10, 11, 12, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed a lábodat a kőbe. Érdemes a 91. Zsoltár, csak részleteket olvastam belőle. Igen, az isteni védelem ott lesz azok felett, akik elpecsételtettek, akik az úréi, és különbség lesz igaz és nem igaz között, amikor az Isten az ő haragját elegyítetlenül fogja majd kitölteni az 7 csapás formájában. Én kívánom, hogy ezekben az ígéretekben bízunk, és a mi életünk is, ahogy Mózesé megváltozott, és ahogy Jézus is minden bűn felett győzött, mi is győzők legyünk, és akkor mi is az igazság által minden élethelyzetben erősek lehetünk. Köszönöm szépen a figyelmet!